Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen az Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek ígéjét, úgy, amit a szól hozzánk mai vasárnapon, amely íge írva található a Máté evangéliumának 23. fejezetében, annak is a 23. versétől a 28. verséig terjedő szakaszában. Az ígét hallgassátok leülve, kellő figyelemmel és alázattal. A Máté evangéliumának 23. fejezetében, a 23. verstől a 28. versig terjedő szakaszban így találjuk megírva Istenünknek hozzánk szóló szavait. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni és azokat sem elhagyni. Vakvezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablásvágyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igazaknak látszatok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Amen. Eddig Istennek írott ígéje, melyet tegyen áldotta a mi Istenünk, áldja meg az ígének olvasását, hallgatását és a mi szívünkbe való befogadását. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket Urunkhoz, és szóljunk hozzá imádságban a következőképpen. Jóságos Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy elhoztál bennünket most ide a te házadba. Köszönjük, hogy adtál erőt, hogy el tudjunk jönni az időjárási körülmények ellenére is, és itt ülhetünk most te szent szín előtt egymással közösségben, és várhatjuk azt, hogy te megszólalj ismét közöttünk, és a te nagyságos dolgaidról taníts bennünket. Olyan jó nekünk veled lennünk, hiszen tudjuk, hogy ilyenkor megkapjuk mindazt, amire szükségünk van. A választ a kérdéseinkre, ezt a bíztatást, a vigasztalást, azt az erőt, amire szükségünk van ahhoz, hogy a mindennapok során meg tudjunk állni a mi hitünkben, és hogy hűséges tanítványai lehessünk a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak. Kérünk téged, Urunk, hogy nyitott szívvel tudjunk itt lenni, hogy minden egyes szavát, az ígéd, minden egyes szavát örömmel fogadjuk, és önvizsgálattal, mert most a böjti időszakban erre van szükségünk, hogy magunkba nézzünk, és meglássuk azt, hogy hol vannak még olyan részek a mi életünkben, amelyeket nem te uralsz. Add, hogy egyre tisztábbak lehessünk napról napra is, egyre inkább átadhassuk a mi életünket te neked. Vezess tehát önmagad felé, a tökéletes felé, öntökéletesség felé bennünket ma is, és add, hogy áldott legyen ez az Isten tisztelet a te ígéd, a te szent lelked és a te jelenléteddel. Az kérünk téged, hogy hallgass meg bennünket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, az íge, melynek alapján írva, Isten igéjét hirdetni szeretném, írva található az egész imént olvasott szakaszban, de különösképpen Máté evangéliumának 23. fejezetében, a 23. vers legelején, jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok. Amen. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a most felolvasott igének vannak előzményei. Először Jézus legyőzi vitában a szadduceusokat. Ők voltak azok a papok, illetve azok a bölcsek, Izraelnek azok a bölcsei, akik azt vallották, hogy nincs feltámadás, nincsenek angyalok, tehát ők csak a Mózes öt könyvét fogadták el Szentírásnak. Tehát ez egy külön irányzat volt Izrael hitéletén belül, és ők oda mentek Jézushoz egy olyan kérdéssel, hogy a saját magukat akarták igazolni, hogy mennyire nincs túlvilági élet, illetve mennyire nincs feltámadás, hogy egy volt hét testvér, hét fivér, Az egyik elvett feleségül egy nőt, és hát nem volt gyermekük, és úgy halt meg ez az ember. És ugye a mózesi törvények szerint az ő testvérének kellett az özvegyet feleségül vennie. És így szépen sorban mind a 7 testvér elvette feleségül ezt az asszonyt, nem született gyermekük, és mind a 7 testvér meghalt, és feltették Jézusnak a kérdést, hogy akkor kinek a felesége lesz ez az asszony a mennyországban, hiszen hát ugye mind a 7 feleségül vették. És azt mondta erre Jézus, hogy hát bután gondolkodtok, ember módjára gondolkodtok, hiszen mennyországban már nincsen házasodás. Ott már nem házasodnak az emberek, és nem is válnak el, és nem is, tehát nem úgy működnek az emberi kapcsolatok, ahogy itt a Földön. Úgyhogy teljes mértékben változtassátok meg a gondolkodásotokat. Azután a farizeusok mentek oda, gondolták, hogy ők majd nagyobb sikerrel járnak, őket is helyre tette Jézus, hiszen rámutatott arra, hogy nem ismerik ők annyira a Szentírást, mint ahogy ők azt magukról állították. És tulajdonképpen ez volt Jézus és a farizeusok, illetve a szaduceusok közötti utolsó vita, utolsó szóbeli összecsapás. Innentől kezdve már Jézus csak a tanítványaival foglalkozik, illetve a farizeusokkal olyan szinten lesz kapcsolatban, hogy nem sokára jönnek, elfogják és elkezdődik az ő szenvedésének a története, illetve halálának és feltámadásának a története. De még mielőtt ez megtörténne, még mielőtt Jézus elfordulna teljesen a farizeusoktól, és a farizeusok is elfordulnának Jézustól olyan tekintetben, hogy már nem akarnak vele vitatkozni, Jézus azért elmondja ezt a beszédet, aminek egy részét felolvastam itt mindenki előtt, és jó, hogyha hazamegyünk és elolvasjuk az egészet, tehát itt a Máté evangéliumának 23. fejezetében találjuk ezt a beszédet a farizeusok ellen, azért, mert nagyon sok mindent tanulhatunk belőle, és nagyon sok szempontból rájöttünk arra, hogy az akkori emberi gondolkodás és a mai emberi gondolkodás, az akkori világ és a mai világ között nincs is akkora nagy különbség. Az ember akkor is ember volt, és az ember ember ma is. Most azért választottam ezt a 3 bekezdést ebből a beszédből, mert háromféleképpen közelíti meg Jézus ezeket a farizeusokat, és nekünk is háromféleképpen kell elgondolkodnunk a saját életünkről, a saját böjtünkről, a saját Isten tiszteletünkről. Mert hogy erről a 3-ról szeretnék beszélni, ugye az egyik az, hogy mennyire helytelen Isten tiszteletet tartottak a farizeusok, mennyire helytelenül böjtöltek a farizeusok, és mennyire helytelenül éltek a farizeusok. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, kaporból és minden másból, de elfelejtitek, elhagyjátok azt a törvényből, ami a legfontosabb, az igazságot, a szeretetet, tehát azt, hogy nem csak adni kell, nem csak adakozni kell, nem csak azt kell megadni, ami látszik, hanem az embernek az életét kell megváltoztatni ahhoz, hogy helyes Isten tiszteletet tudjon tartani. Miről is van itt szó? Ugye ezek az emberek nagyon ügyeltek arra, hogy a külsőségek rendben legyenek. Megadták a tizedet mind abból, amit szereztek. Megtartották az Isten tiszteleteket úgy, hogy ők ott voltak, ők végignézték, végighallgatták. Mindazt, ami látszott, azt ők nagyon pontosan betartották. De éppen Jézussal kapcsolatban tudjuk és látjuk, hogy a farizeusok nem úgy álltak hozzá az Isten dolgaihoz, ahogy kellett volna. Hiszen az Isten fiát elutasították. Az Isten fiát támadták. Hamis vádakkal próbálták meg őt eltenni, tehát oldalra állítani az útból. Amikor Jézus meghal és eltemetik, akkor őröket állítanak oda a sírjához, és azt mondják neki, hogy őrizzétek, mert valószínűleg el fognak jönni a tanítványok, hogy elrabolják Jézus testét, mert ugye így fogják majd akarni igazolni azt, hogy Jézus feltámad. De ti legyetek itt és vigyázzatok. És amikor megtörténik a feltámadás, akkor írja az ige, hogy ezek az emberek, ezek az őrök látták az angyalt, és szinte holttá váltak félelmükben. És mit csinálnak a farizeusok? Még ezután se azt csinálják, hogy bűnbánatot tartanak és az Isten felé fordulnak, hanem lefizetik az őröket. Hogy nem mondjátok el, hogy mi történt, illetve hazudjatok arról, hogy mi történt. Nem az volt a fontos, hogy az Istenhez közeledjenek, hanem az volt a fontos, hogy az emberek előtt megtegyék mindazt, amit nekik az ő vallásuk, az ő hitük az diktál. És nagyon sokszor a mi világunk ilyen. De nagyon sok ember így gondolkodik az Istennel kapcsolatban. Hogy mindazt, ami látszik, azt én megteszem. Mindazt, ami látszik, azt én megcsinálom. Befizetem az egyházfenntartó járulékot, ez a minimum, és akkor innentől kezdve én tisztáztam a dolgomat az Istennel. Adakozok, és akkor tisztáztam a dolgomat az Istennel. Tehát ilyen külsőségekben merül ki nagyon-nagyon sok embernek a hite, nagyon-nagyon sok embernek az Istenhez fűződő viszonya, és nem jelenik meg az életében az, aminek meg kell jelennie. Nem is olyan sokkal korábban oda megy Jézushoz egy írástudó, és azt mondja, hogy hát melyik a nagy parancsolat, és Jézus világosan elmondja, mi is nagyon jól tudjuk. Szeresd az Urat, a Istenedet, és szeresd fel a barátodat is, magadat, mint magadat. Nem azt mondja Jézus, hogy add meg a tizedet a mentából, a kaporból, meg mit tudom én miből, hanem hogy szeresd. És hogyha ez a dolog hiányzik egy ember életéből, hogyha az Isten hiányzik az ember életéből, akkor tehet bármit. Akkor adakozhat akármennyit. Akkor templomokat, katedrálisokat építethet a saját pénzén. Akkor se ér az egész semmit. Az Isten szemében legalábbis egyáltalán nem ér semmit. Az emberek szemében igen. Az rendben. Tehát az emberek azt mondják, hogy milyen rendes, hát felépítette a templomot. Milyen rendes, hát ezt és ezt megtette, és oké, rendben. De az Isten nem ezt nézi, és nem csak ezt nézi. Még csak nem is csak azt nézi, hogy hányszor vagyunk Isten tiszteleten, és hallgatjuk végig az Isten, az ige hirdetést. Hanem azt nézi, hogy tényleg mi van a szívünkben. Mennyire fogadtuk be az ő igéjét, mennyire él ott bennünk Jézus Krisztus. Vagy mennyire nem. Félreértés ne essék. Nem azt mondja Jézus, hogy nem kell tizedet adni, nem azt mondja Jézus, hogy nem kell templomba járni, hogy nem kell a külsőségekkel foglalkozni, hanem nagyon szépen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget elhagytátok, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. A kettő az kéz a kézben jár. Az, hogy én ott vagyok az Isten tiszteleten, és az én szívem az Istenhez ragaszkodik, és ott él bennem Krisztus, ennek a kettőnek össze kell tartoznia. Az, hogy én megteszem azt, amit meg tudok tenni, hogy akár segítségemmel, akár anyagi javaimmal előmozdítom az egyháznak az életét, az kézből kézben kell járjon azzal, hogy én az életemet átadtam az Istennek. Ennek a kettőnek együtt kell működnie. Gondoljuk végig a mi lelkünk állapotát, a mi hitünk állapotát. Mi az, amit mutatunk az emberek előtt, és mi az, amit bennünk lát az Isten. Mert nekünk az a célunk, hogy az Istennel kerüljünk tisztába. Hogy az Isten változtasson meg bennünket, és az ő szeretete, az ő igazsága, az ő kegyelme legyen ott. Mindnyájunk szívében. Ez az elsődleges feladatunk. És így kell a mi Isten tiszteleteinket is megtartani. Aztán azt mondtam, hogy ugye a helytelen böjt miatt is hát egy kicsit csúnyán beszél Jézus a farizeusokról, amikor azt mondja, hogy jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, de a belseje az piszkos marad. A böjtnek az a célja, hogy megtisztuljunk. A böjtnek az a célja, hogy a mi életünk megtisztuljon. Csak nem mindegy, hogy hogyan mutatjuk ezt meg, vagy hogyan állunk hozzá ehhez a megtisztuláshoz. Ugye Jézus idejében, meg hát sokkal korábban is már, évszázadokkal, évezredekkel korábban is, a böjtnek meg voltak a külső jelei. Ugye az emberek megszaggatták a ruhájukat, zsákruhába öltöztek, hamuba ültek, hamut szórtak a fejükre. Ha valakit így láttak az emberek, azok tudták, hogy ez az ember böjtöl, valami miatt böjtöl. De Jézus korában már ez a böjt, ez átment, ez a fajta böjt, ez átment szintén csak a külsőségek terén. Hogy mutatták az emberek, ugye, hogy én böjtölök, de igazából az a böjt, az hiányzott, az igazi böjt, az hiányzott az életükből. Lehet, hogy éheztek. Tehát nem vettek magukhoz ennivalót. Lehet, hogy nem vettek magukhoz innivalót. De a böjtnek a lényeg az nem volt meg. Az, hogy én megtisztuljak az Isten előtt. Hogy én az ő igéjén keresztül megtisztítsam az életemet. Hogy én az én bűneimet odahelyezzem az Isten elé. Ez hiányzott. Ezért is mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy amikor ti böjtöltök, akkor ne szaggassátok meg a ruháitokat, ne üljetek hamuba, és ne szórjatok hamut a fejetekre. Öltözzetek fel szép tiszta ruhában, mosakodjatok meg, kenjétek meg a fejeteket olajjal, senki ne lássa rajtatok, hogy ti böjtöltök. Csak a mindenható Isten. És az az Isten, aki látja, hogy ti böjtöltök, az az Isten megfizet majd nektek nyilván. És éppen ezért mondja, hogy ugye a farizeusok igyekeztek a böjtnek a külső részét megfogni, a belső pedig mocskos maradt. És ezt minden ember tudja, nem csak a háziasszonyok, akik mosogatni szoktak, hogy első rendben az edény belsejét kell megmosni, hiszen abból leszünk, meg abból iszunk. Tehát az a fontosabb, nem a külseje, hanem az, ami belül van. Nyilván a külsejét is meg kell mosni, tehát most ne legyen félreértés, tehát nálunk se úgy néznek ki az edények, hogy a külseje mocskos a belseje. Tehát meg úgyis egymásra tesszük őket. Hát. De tehát mind a kettő fontos. De a fontosabb az, hogy a belseje az tiszta legyen. Mert a belső tisztaságból ül ki majd a külső tisztaság is, ami lényünkre. És úgy fogja majd mindenki látni azt, hogy na, ez az ember ott van az Isten előtt. Hogyha először a belsőt tesszük rendbe. Ki hogy van ezzel? Nem tudom. Mindenki vizsgálja meg a saját lelkét, a saját lelkének az állapotát, a saját böjtjének az állapotát. Mi az, amitől meg kell belülről tisztulnunk, hogy az kívülre is láthatóvá váljon, és látható legyen. Azt mondtam, hogy a harmadik az pedig a helytelen élet lesz. És azt mondja Jézus a farizeusoknak, hogy olyanok vagytok, mint a messzelt sírok. Kívülről tökéletesnek és szépnek látszik. De belülről ugye ott vannak a halottak csontjai, és ott van sokféle tisztátalanság. A helyes élet az nem az, hogy én kikenem, kifenem magam kívülről, belülről pedig halott vagyok. A mai világ erre felé vezet bennünket. Nézzük meg a újságokat, hogy ugye ezeknek a celebeknek az a fontos, hogy minden profi legyen, és minden tiszta legyen, és minden szép legyen. És olyan képeket posztolnak magukról, ami ezt sugallja, hogy ők tökéletesek. És az a világ ezt sugallja nekünk, hogy kívülről légy tökéletes. Mert úgy kell kinézned, ahogy ki kell nézned, mert ha nem vagy teljesen szálkás, akkor nem nézel ki jól, hogyha, mit tudom én, nem varratod fel a szemöldöködet, vagy ki tudja, hogy micsodát, akkor nem vagy tökéletes. De belülről milyenek ezek az emberek? Hát ahhoz arról inkább ne beszéljünk. Ugye, hogyan kell egy keresztény embernek az élethez viszonyulnia? Nyilván nem szabad elfelejteni a külsőt, mert az is fontos, tehát elhanyagolni nem szabad. De a belső az a fontos. És elsőrenden az, nem véletlenül használja Jézus a sírnak a képét, elsőrenden az, hogy nekünk, ami belsőnkben, ne a csontok legyenek, és ne a halál legyen, hanem ott legyen az, aki kinyitotta a saját sírját. Ott legyen az, aki kijött a saját sírjából, mert feltámadt a halottak közül. Ott legyen az, aki legyőzte a halált, és bennünket is örök életre akar feltámasztani. A farizeusok nem fogadták be Jézus Krisztus, nem fogadták be az élet urát, nem fogadták be azt, aki az emberi élet legnagyobb problémáját, a bűnt megoldotta, meg meg akarta oldani. Ők kívülről mutatták, hogy ők az Isten emberei, de belülről bizony hiányzott ez belőlük, és nem volt meg az élet bennük. Nekünk máshogy kell élnünk az életünket. Nekünk Jézus Krisztust kell befogadnunk az életünkbe. Mert az ő sírja az üres maradt. Az ő sírjában nem voltak tisztátalan dolgok. És ő azt akarja, hogy mi őt fogadjuk be, őt, aki legyőzte a halált. És ez a helyes élet. Az, hogyha Jézus Krisztusnak élünk, és nem csak a külsőségekkel foglalkozunk. Én azt hiszem, hogy ezen a böjti Isten tiszteleten kaptunk gondolkodni valót mindjárt a mindenható Istentől. Hogy hogyan viszonyulunk az Isten tiszteletéhez, hogyan viszonyulunk a böjtünkhöz, hogyan viszonyulunk az élethez és az életnek az urához. Gondoljuk ezt végig. És tegyük meg azt, amit meg kell tennünk, mert egyikünk sem tökéletes. Azért, hogy tökéletesedjünk, egyre több tisztátalanságot, egyre több helytelen dolgot zárjunk ki az életünkből, azért, hogy az Isten tisztasága, Jézus Krisztus élete, örök élete úrrá tudjon lenni. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Isten, kegyelemnek és életnek Ura, köszönjük neked azt, hogy te megteremtett számunkra a lehetőséget, hogy helyesen éljük az életünket. Hogy helyes Isten tiszteletet tartsunk szeretetben a te ígéd és a te szent lelked vezetésével. Hogy helyesen böjtöljünk úgy, hogy megtisztulunk belülről, és ez a belső tisztaság aztán a külsőnkre is kiül. Hogy helyesen éljük az életünket, és ne a halál legyen az ura az életünknek, hanem a te mindenható és megváltó fiad, aki legyőzte a halált, és örök életet akar adni mindnyájunknak. Urunk, add, hogy ezeket az ajándékokat elfogadjuk, elvegyük tőled, és add, hogy ez vezesse az életünket. Add, hogy őszintén a szívünkbe, lelkünkbe tudjunk nézni, és meg tudjunk tisztulni minden nem odavaló dologtól. Vezess bennünket önmagad felé, Urunk, és add, hogy a mi életünk az példa legyen mások előtt is. Hogy lássák az emberek, hogy mi nem csak képmutatásból, hanem őszinte, irántad érzett őszinte megbecsülésből és hitből tesszük mindazt, amit teszünk. Vezest azokat az embereket is önmagadhoz, akik most ellenállnak. És add, hogy egyre többen legyenek, akik meg akarnak tisztulni Krisztus által te benned. Urunk, arra kérünk téged, hogy áld meg a mi gyülekezetünket, gyülekezetünk minden tagját. Vigasztald a gyászolókat, gyógyítsd a betegeket, erősítsd a gyöngéket. Kérünk téged, Urunk, vigyázz ránk ebben a mostani időjárásban, és ne engedd, hogy bárkinek is baja essék. Te légy az, aki őrzöl és védesz bennünket most is. Vigyázz ránk, Urunk, és adj nekünk nyitott szívet, nyitott lelket legközelebb is. Annak nevéért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon veletek.